Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
Sziasztok! Ez itt a Best League Fantasy, a teljes terjedelem hetente jelentkező Fantasy Premier League-gel foglalkozó extra adása. Én Csutak Levente vagyok, beszélgető társaim pedig ismételten Kádár Máté.
Visszatértem, sziasztok!
És Baumstark Tibi.
Sziasztok!
Hát srácok, mielőtt még felétek fordulnék, és megkérdezném, hogy mi újság. Nagyon fontos hírek jelentek meg a legutolsó adásunk után, mégpedig az, hogy hivatalos, hogy a Liverpool-Luton meccset Game Week 25-ben fogják megrendezni a Fantasy Premier League-ben. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve biztosan duplázik 4 csapat a 25. fordulóban. Ez a 4 csapat pedig a Manchester City és a Brentford, valamint a Liverpool és a Luton. És az is biztos, hogy lesz 4 csapatunk, akik nem játszanak a 26-osban. A Liga Kupa döntő miatt nem játszik a Liverpool és a Chelsea, illetve az ő ellenfeleik, a Tottenham és a Luton. Szóval ezek között kell lavíroznunk, és hát még mielőtt rátérnénk itt az előttünk álló nehéz sorsolásra, hogy vagytok, srácok, mi újság?
Hát köszönöm szépen. Jól, bár itt az elmúlt hetek alakulhattak volna egy kicsit jobban. Egyetlen olyan hibát tudok felidézni, amit, hogyha most visszamennék az időben, akkor biztos, hogy másképp csinálnék, és meg tudom indokolni ezt is, hogy miért tettem ezt, még a wildcard körnél, hogy Ryan-t választottam kapusomnak. Úgy gondoltam, hogy az Arsenal védekezése erre a szezonra annyira összeállt, hogy ahogyan korábban a szezon során hozták a clean sheet-eket, úgy majd jönnek ezek most is. Azóta nem tudom, hogy Ryan-nak volt-e olyan meccse, amin ne kapott volna gólt. Jó ötletnek tűnt, de igazából ez nem vált be. Az összes többi az pedig olyan, hogy persze, tehát az ember sokszor meghoz olyan döntést, hogy kit hagy padon, ki az, akit esetleg becserél, aztán végül nem működik, de hát ez inkább ilyen pillanatnyi rossz döntés. Ez meg egy hosszú távú rossz döntés, amiből nem is tudok egyelőre kiszállni, és nem is nagyon tervezem azt, hogy azon a poszton hozzányúlok a csapatomhoz, mert vannak egyéb sürgetőbb dolgok.
Hát figyelj, az nyugtasson, Tibi, hogy azért itt a nagy átlag nem túl jó kapusokkal megy most jelen pillanatban. Ez a Dubravka, Areola kettős. Areolának voltak nagy futásai, de itt most Dubravkát, ahogy nézem, elég sok fordulón keresztül a csapatunkban fog lenni jó pár embernek, és nem látom magam előtt, hogy olyan sok klinsített hozna. Szóval itt a kapusok Pickfordon kívül nem igazán hozzák azt a teljesítményt, amit elvárunk tőlük, szóval én nem hiszem, hogy ez olyan nagy probléma. Hát én egy Bartlit a padon hagytam most 13 ponttal, de ahogy néztem, ugye Saka lett volna az a jelölt, aki a padra kerül, esetleg egy Cole Palmer, de azért azt nem láttam volna magam előtt, és hát egy 4 pont különbség volt köztük. Az, hogy Solankit a padra rakjam a Nottingham Forest ellen, amikor ugye idegenben mesterhármast lőttek, most ugye csak 2 pontot hozott, azt azért nem láttam volna magam előtt, mert még sokaknál kapitányi karszalag is rákerült. Szóval annyira nem bánkódom, de nagyon menő lett volna bárki 13 pontját behúzni.
De egyébként még annyi, hogy csak itt, amit kérdeztél, Levi, hogy hogy vagyunk, én nagyon jól, nekem a legizgibb része jön a szezonnak, de szerintem ezzel sokan vagyunk így. Innentől kezdve kell szerintem nagyon okosan gondolkozni, úgy sakkozni, hogy már előre akár 2-3 fordulóra gondolkozni, és én ezt imádom. Tehát, hogy ez a része szerintem a legjobb a fantasy játéknak, úgyhogy ha valaki esetleg azon gondolkozik, hogy itt az elmúlt hetekben valami rosszul sikerült, és hú, most akkor kiszállok, hát eszébe ne jusson, mert most jön a legjobb időszak.
Óriásikat lehet fordítani egyébként ilyenkor, tényleg a dupla fordulók azok mindig remek lehetőségek, és az is nagyon sokat tud számítani, hogy ki hogyan vészeli át a lyukas fordulókat, mert igazán meg tudják nehezíteni azért ezek a menedzsereknek a dolgát.
Így van. És hát nagyon durva fordulón vagyunk túl, és ez pontokban nagyon durván látszik is. Viszont a teljes terjedelmi élmezőnyésben most sem volt komoly változás, tehát ugyanazok az arcok vannak az élen. Viszont azt mindenképp meg kell említeni, hogy Levi megérkezett a top 25-ben, szóval lassan reteghet Varga Norbert és Tóth Vili, hogy utoléri őket. És hát térjünk el a forduló legjobbjaira. A Manager of the Week Budai Levente lett 116 ponttal, és olyan játékosok, hogy Kunja volt nyilván a csatára, meg volt Kinsz, tehát a két sztárjátékos, Foden kapitány, Richarlison, Saka, Palmer, Gordon, szóval megvoltak bőven azok a játékosai, akik nagyon kellettek erre a fordulóra, és akit még mindenképp ki kell emelnem, az Szabó Péter, aki gyanúsan ilyen a kecskeméti időkből lehet, hogy ismerős lehet nekünk, de ha nem, akkor mindenképp írjon akkor is, és ő pedig Watkins kapitánnyal nagyon szépen behúzta, és direkt megnéztem, hogy ő ott volt-e azon ugye amikor az Aston Villa otthon játszott a Sheffield United ellen, és megégett a nagyon sok Watkins-cés, és hát bizony akkor nem volt a csapatába, most viszont az idegenbeli meccsen szépen megkapitányozta, és mellette még olyan játékosai vannak, mint Pascal Gross, meg Garnacho, szóval zseniális, és emellett a három Star City-se, a Foden-nel, De Bruyne-nel és Haaland-dal ugyanúgy ott van, szóval még akár bánkótat is, hogy a két nagyon drága City is csak 5-5 ponttal végzett, szóval nagyon durva fordulókkal végeztek itt a srácok. Tehát menjünk tovább egy olyan témával, amit szerintem sok játékost foglalkoztat, és a Tibi is ezek közé tartozik, mert hát készültél nekünk egy ilyen nagyon speciális kérdéssel.
Hát itt arra gondoltam, ami szerintem pont emiatt érdekes, hogy sokszor úgy kell állítani csapatot, amikor van, aki duplázik, van, aki esetleg kimarad egy-egy fordulóban, majd erről is ugye mindjárt azért beszélünk, hogy mennyire érdemes követni a trendeket, és mondjuk ugyanazokkal a játékosokkal játszani, vagy esetleg nagyjából figyelni azt a kapitányválasztást, ami a legnyilvánvalóbb az adott fordulóban, vagy eltérni a mintától, és azt mondani, hogy akár itt a megérzésekre hagyatkozva azt mondom, hogy én itt látom azt, hogy ezen a meccsen mondjuk ez a védő, ez a kapus, ez a középpályás, ez jobb döntés lehet, mint Haaland, mert tehát azért tegyük hozzá, hogyha itt ilyen miniligákban a vetélkedésekről beszélünk, akkor csak úgy tudsz ellépni mondjuk valakitől, hogyha néha out of the box gondolkodsz.
Ez abszolút így van. Én a szezon elején szoktam figyelni a riválisaimat, de éppen csak fél szemmel tekintek a csapataikra, főleg azt nézem meg, hogy akkor kik azok a játékosok, akik nagyon teljesítenek ott, és ezt leginkább azért csinálom, hogy legyen egy ilyen ellenőrzése a saját csapatomnak, hogy vajon nem-e maradok le valakiről nagyon-nagyon. Volt egy szezon, még nagyjából 3 évvel ezelőtt, amikor Gündogánnak volt egy elképesztően forró időszaka, így december-január környékén, és ott bizony Mátéval mind a ketten egy kicsit elvesztettük a fonalat, és lemaradtunk a valósággal szemben. Egyszerűen nem követtük le eléggé. Volt egy elképzelésünk Gündogánról, hogy ő nagyjából milyen játékos, mit tud, és pár hét alatt teljesen megváltozott a szerepe a Cityben. Na pont ezért szoktam odafigyelni a többi csapatra, és folyamatosan ellenőrzöm a sajátomat, hogy vajon megtörténik-e valami hasonló. Viszont még a versenytársakkal szembeni taktikázás szerintem korai, szóval abszolút nem lépnék még olyanokat, hogy valakit csak azért nem hozok be, mert bent van egy olyan menedzsernél, aki előttem van, vagy ennek az ellenkezőjét meglépni, hogy valakit csak azért hozok be, mert akkor valaki újat tudok bedobni. Ezek szerintem valid taktikák, de én ezt a leges legvégére szoktam hagyni. Addig pedig próbálok csak a saját csapatomra fókuszálni, és azokat a játékosokat behozni, akiket tényleg jónak gondolok.
Hát így beszél a Levi, én meg, aki tudom, hogy a Levivel nagyon érdemes tartani a tempót, így én meghúzom azokat a cseréket, amiket ő is meghúzna. Nem feltétlen így van, de hát látszik, hogy most nyilván Foden nem volt benne a csapatomban, és tudjuk, hogy mi lett a végeredmény, És igen, szóval nyilván itt mindig van egy olyan dolog, hogy alapvetően mindenki a miniligájában akar nagyon jól szerepelni, meg mindig van egy játékos, vagy valaki, akivel játszik, akit mindenképpen meg akar előzni, és valahol szerintem az mindig az kerül a fő fókuszba, és nyilván emellett figyeli az ember, hogy így összességében hogy halad, de szerintem ez a fő irány, és hát igen, nálam például ez mindenképpen így van, és kicsit most úgy, hogy nem volt rossz fordulom, tehát bőven hoztam ezt az átlagot a 72 ponttal, viszont így, hogy lemaradtam kicsit levitel, ez nagyon mélyen szíven ütött, és össze kell most kaparni kicsit ezen a héten. Úgyhogy szerintem érdemes rá odafigyelni, de hogyha itt nagyon egybe van a mezőny, akkor még most itt tényleg nagyon sok idő van hátra.
Van egy számomra nagyon kedves elmélet így az FPL-en belül, ami két csoportra bontja a játékosokat, vannak kardjátékosok, meg vannak pajzsjátékosok. Haaland például jelenlegi formájában egy pajzsjátékos, mert minden csapatban ott van, szóval, hogyha berakjuk a saját csapatunkba, akkor igazából védekezni tudunk vele, és azt tudjuk elérni, hogy ne ártsanak Haaland pontjai nekünk. Igazából nagy előnyünk nem fog származni, ha Haaland lő egy mesterhármast, akkor azt a mesterhármast meglövi a menedzserek 95%-ának. És vannak kardjátékosok, például Darwin Núñez nincs ott minden csapatban, és ő pont ezért nagyon fontos szerepet tölt be a csapatunkba, mert az ilyen játékosokkal tudunk igazi előnyt kovácsolni, és velük tudjuk támadni a miniligás, vagy az összegészében overall ellenfeleinket.
Hát igen, csak mondjuk ez nem éppen az a játékos, akit úgy nagyon szeretünk
kardjátékos. Nem minden kard ugyanolyan éles.
Hát nem minden kard ugyanolyan éles, de hát figyelj, majd itt lesz a Liverpool dupla, és hát ha már a Liverpool dupla szóba jött, akkor mindenképpen kíváncsiak vagyunk, Tibi, hogy gondolod átvészelni ezt az igencsak nehéz Game Week 25, Game Week 26-os váltást, ahol, amit már említett a Levi, hogy itt például a Liverpool duplázik a 25-ösben, de nem játszik a 26-osban, szóval a 25-ösben minél többet szeretnénk belőlük, a 26-osban lényegében egyet sem. Szóval te ezt így mire jutottál ebben a tervezésben?
Hát próbáltam taktikázni, ugye most kettő cserém maradt, és azon gondolkoztam, hogy ha nagyon szükséges, akkor -4-et is föl fogok használni itt ebben a fordulóban, de végül most egyelőre még mindig vacilálok azon, hogy ezt megtegyem-e. Ami az alap taktikámat illeti, három olyan alappillér van, amire próbálok figyelni. Egyrészt arra, hogy itt a Manchester City az, amelyik ugye szintén duplázni fog, és utána a következő fordulóban is ott lesz, tehát három Manchester City játékost akarok betenni. Walker Haaland a kettő fix, és a harmadikon még nagyon-nagyon erősen gondolkozom, hogy Fodent próbáljam meglőni, vagy esetleg valami más, esetleg valami kardjátékosra voksoljak itt ebben. És a Liverpoolnál meg arra jutottam, hogy ott kettőben gondolkodom, alapvetően két Liverpool játékosban, bármennyire is ott van ez a dupla hét, ugye a 25-ös forduló, és úgy csináltam meg a csapatomat, és szerintem ez a másik olyan pillér, ami lényeges, hogy ha kell, akkor ott is ugye jövő héten egy cserém lesz, hogyha itt ez a hét nem megy, de hogyha kell, akkor be tudom hozni két cserével Salahot. 17-től már, ha hihetünk a híreknek, akkor elképzelhető, hogy ott lesz. Ő megéri a -4-et szerintem. Fájni fog, mert akkor valószínűleg Richarlisont kell kivennem a csapatból, de nagyjából ezt is úgy átszámoltam, hogy hogyan lehet úgy ezt alakítani, hogy jó legyen. Richarlison kivétele meg azért nem lesz annyira nagy probléma, mert a következő fordulóban ugye nem játszik a Tottenham. És ott egy fordulót azért kibírok a brazil nélkül. Úgyhogy ezek azok, amik lényegesek, hogyha két játékosról beszélünk a Liverpool esetében, akkor nekem prémiumra ott nem nagyon lesz pénzem a többi választás miatt, úgyhogy én egy Van Dijk Zsotában gondolkodom. Alexander Arnold biztos, hogy nem fog beleférni hátulra. És Konaté? Hát az a... Konatét ugye most
ugye eltiltották, de a 25-ösre papíron visszatér. Én nagyon gondolkoztam benne, értem a rizikófaktorát, de tudtommal Matip nem nagyon van, értem, hogy ott a fiatalok esetleg képbe jöhetnek, de szerintem, ha bevethető Konaté, akkor én
ő sem rossz, nyilván Robertson is azért ahhoz képest elég drága, hogy még nem tudjuk, hogy mikor lesz olyan állapotban, hogy 90 percet játszon, tehát ott esetleg nem hülyeségvédőkben gondolkozni. A középpályán azért nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan fog rotálni majd Jürgen Klopp, tehát valószínűleg Jones játszik, de hát most erre appellálni, ott a dupla fordulóban azért szerintem nehéz. Szerintem ott lehet, hogy megint teljes sorcsere lesz. Talán McAllister lesz az egyetlen, meg nem nagyon hoz pontokat. Úgyhogy így gondoltam én végig, és még kettő dolog van szerintem, ami lényeges, és amit nem baj, hogyha figyelembe vesz az ember. Az egyik, hogy hosszú távon itt a Newcastle-nek elég jó sorsolása van, tehát azt azért fontos szem előtt tartani, és hát ugye három csatárpozíció van, és azok ott eléggé foglaltnak tűnnek itt, hogyha az ember, és akkor itt most maradok ennél a pajzsjátékosnál, de pajzsjátékosokat alkalmaz, mert ott Holland, Watkins és Solanki azért kibéreli ezt a három helyet nálam is, és abban gondolkodom, hogy érdemes-e esetleg Tonyt behozni Solanki helyére, mert ugye ott is van egy Brentford dupla, hát viszont úgy, hogy ott a Liverpool és a City ellen játszik majd a Brentford, de hogyha mondjuk sok gólt rúgnak ellenük, akkor ez Tony pontjaiban nem fog számítani, hogyha már az egyik meccsen betalál, akkor meg lehet, hogy megéri, de Solanki is hozhatja egyébként gólokat.
Hogyha sorsolást nézzük, akkor a Manchester City és a Brentford mindenképpen előnyös abból a szempontból, hogy ők játszanak a 26-osban. Szóval nem kell utána azon gondolkozni, hogy hogyan vészeljük át játékosok nélkül azt a fordulót. És pont azért érzem azt egyébként, hogy Foden igazából ezen a távon még akár vetekedni is tud Salával. Salah ettől függetlenül nyilván csábító, mert nagyon ritka az, hogy ő kardjátékos tud lenni ebben a játékban, ugyanis az esetek nagy többségében ott van minden menedzsernél, nagyon nehéz őt kihagyni, mert nagyon jól szokott teljesíteni mindig. Szóval igazából tetszik ez az ötlet, de nehéz menedzselni, mert mégiscsak egy olyan játékost hozunk be, akinek megvan ez az előnye, oké, kétszer játszik, de rögtön utána kihagyja, és éles a váltás.
Igen, egy dolog van szerintem még, amit nagyon fontos megjegyezni, meg amire fontos felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy 11 játékos tudsz játszatni. Ezt tudom, hogy ilyen nagyon triviálisan hangzik, de hogyha mondjuk egy 3-4-3-ban rakod össze a csapatodat, akkor lényeges az, hogy ki a három csatárod, de ha már tudsz variálni valahol, tehát akár van olyan védőd, akit be tudsz hozni, vagy középpályásod, akkor igazából mondjuk itt ennek a, lehet, hogy ennek a Tony Solanki kérdésnek olyan nagyon nagy relevanciája nincsen. Úgyhogy ezen gondolkoztam, hogy és ez, amit mondasz, ez a Salah, hogy erre próbálok építeni, ez elsülhet úgy, hogy akkor ott akkor mínusz négyel cserélek egyet, és akkor valóban szerintem azt pont Salah magas ára miatt kevesen tudják megtenni, hogy ott azonnal tudjanak lépni, tehát ezért gondoltam, hogy ez egy viszonylag jó döntés lehet. Ha meg nem, tehát hogyha úgy áll a helyzet, hogy nagyon kockázatos behozni, mert nem biztos, hogy akár melyik meccsen ott lesz, akkor meg csak egyet cserélek, és akkor menedzselhető ugyanúgy még a csapatom a továbbiakban is. Arra készülve, hogy itt ezt a 25-26-os közötti váltást, ezt ügyesen tudjam átvészelni.
Igen, itt nekem a Liverpoolhoz még két gondolatom van, ezt már Tibi említetted, hogy itt azért ez a Luton elleni hétközi meccs, amit beraktak oda, azt ugye azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy az a Liga Kupa döntő előtt lesz, és hát igen, én is látom magam előtt, hogy nem nagyon tudnám most ilyen pillanatban megmondani, hogy ki lesz az a játékos, aki biztos, hogy játszik ott az előtte lévő kettőn, és lényegében aki ott az előtte lévő kettőn játszik, az még a Liga Kupa döntőn is valószínűleg játszik, szóval hogy így most így hirtelen nyilván ott a védelemben mondjuk egy Van Dijknál mondjuk számítanék rá én is, hogy mindkét meccsen játszik, de közben meg Kloppot azért ismerik annyira, hogy azért nagyon simán tud ilyen sorcseréket csinálni olyan meccsre, amit azt érzek, hogy ez kicsit így a B csapat is.
Igen, ezt érzem Konátéval is egyébként, tehát hogy simán benne van az, hogy a Liga Kupa döntő előtt egy Van Dijk Kwanzaa kettőt.
Így van, persze. Abszolút. Akkor... Ez bennem is benne van, és amit még itt meg szeretnék említeni, nyilván én sem vagyok ebben a helyzetben, meg hát ahogy itt Tibi említetted, hogy nagyon szűk a büdzsé, így te sem, de ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy mindig az van, hogy amikor így igen, 15 játékossal dolgozunk, és két kapusunk van, szóval hogyha valakinek befér mondjuk oda egy Alisson, vagy hát igen, inkább Alisson az, aki szerintem itt szóba jöhet ebben az esetben, az lehet, hogy húzhat egy egész jót, mert akkor van egy Liverpool kapusa, aki valószínűleg viszont tényleg mindkét meccsen játszik, és ugye van egy backup kapusa, aki meg majd játszhat a 26-os fordulóban. Szóval akinek ez belefér, az szerintem mindenképpen elgondolkozhat ezen, mert ez jól tud elsülni.
Én nem érzem úgy egyébként, hogy ez nagyon sok embernél belefér. Szerintem ha bele is fér, akkor szerintem ez egy ilyen nagyon rövid távon fér bele, és utána hiányozni fog az a, az, az 1 millió, 1,5 millió, amit beleölünk Alisonba. Szóval én ezzel azért nagyon óvatos lennék. De összességében így összefoglalva a korábbi témáinkat, szerintem ami nagyon fontos, az az, hogyha el akarjuk kapni a miniligás ellenfeleinket, akkor az a fontos, hogy a kardjátékosoknak igazi spílereket válasszunk. Ritka persze az olyan spíler, aki nincs ott minden csapatban, de velük lehet nagyot fordítani, és lehet ilyen akár Salah, vagy De Bruyne-t is látjuk, hogy nagyon népszerű, de azért mégse annyira népszerű, hogy minden csapatban ott legyen. 100 pont lemaradás például összegészében nem olyan nagy, az mondjuk 2-3 forduló alatt behozható, és pont ezért akár ennél nagyobb lemaradást is le lehet dolgozni. Szóval van még idő, nem kell aggódnotok, viszont kezdjetek el készülni a 25-ös dupla fordulóra, mert szerintem amire már elérkezünk a 25-ös elé, akkor meg igazából azon kell gondolkoznunk, hogy a 26-ost hogyan éljük túl. Szóval itt az ideje cserélni. Sok sikert a következő fordulóban, tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.